Kedves hallgatók, ez már a Lélektér itt a Trend FM műsorán, és én nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, Szinetár Dóra, Jászai Mari Díja színésznő a mai vendége. Szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, és én is köszöntök mindenkit.
Ha visszamegyünk valamikor a 80-as években, amikor berobbant Szinetár Dóra a közismertségbe, amikor gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy ugye popsztár lett Magyarországon. Hogy egy kicsit nézzük már meg, hogy ezt akkor ő hogyan élte meg, hogy Szinetár Dóra szemével ez akkor milyen volt ez az időszak.
Nyilván az én életemben azért ez egy nagyon meghatározó dolog volt. Ugye minden embernek fontos, hogy hogy telik a kis kamaszkora, meg a nagy kamaszkora. Nekem olyan szinten fordult fejjel lefelé az addigi létezésem, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Tehát, hogy egy ilyen nagy siker, még akkor is, hogyha akkoriban ezt azért viszonylag normális keretek között lehetett megélni, mondom ezt ahhoz képest, hogy ez ma történik, még azért így is nagyon, nagyon erős hatással volt rám, és hát finoman szólva nyögöm a mai napig. Tehát ugye az történt, hogy a Proton kiadó keresett egy konkurenciát a Rákóczi kiadónál lévő Szandinak, hogy nekik is legyen egy tinisztárjuk, és akkor így talált meg engem Rózsa Pisti menedzser a Rock Színházban, ahol én akkor már játszottam a Nyomorultak című előadásban, de hát ettől nyilván nem lettem ismert ember, mert azért színházban akkor is kevesebben jártak, mint ahányan a tévét nézték. És akkor felénekeltük az első lemezt 13 dallal, ami nekem egy nagyon jó buli volt. Én nagyon szerettem a Miklós Tibit, meg a Kocsák Tibit, ugye ők a szöveg és zeneszerzői voltak ennek a lemeznek is, meg a Rock Színházban a legtöbb előadásnak, amiben játszottam. És Újpesten volt a stúdió, engem a Miklós Tibi esténként elfurikázott oda autóval, valamikor 10 körül kezdtük a felvételeket, nem tudom, hogy biztos azért estem, a napközben iskolába jártam, és akkor olyan éjfél 1-2 óra felé befejeztük. Barom jól szórakoztunk, tényleg. Tehát ez volt 13 helyes dal. Nem volt velük bajom, de hát azért az én zenei ízlésemet finoman szólva nem fették le. Tehát, hogy én azért nem ezt a zenei világot szerettem, és ez nem azt jelenti, hogy csak Mozartot hallgattam, de mondjuk Queent inkább. Tehát nekem a rockzene sokkal közelebb állt a lelkemhez. Vagy akár a Sandit, tehát ugye én szívesen hallgattam Sandit, meg Rock and Rollt. Mindegy, de felénekeltem ezeket a dalokat, és akkor én részemről azt gondoltam, hogy ez ennyi volt, jó buli volt, kaptam érte valami pénzt, ami akkor még nagyon sokat számított, ahhoz képest, hogy összesen, nem tudom én, 10 napot voltam a stúdióban. És akkor így elengedtük ezt a történetet, aztán ez csak megjelent a lemez, és akkor hát gyakorlatilag nem tudtam többet kimenni az utcára, tehát hogy olyan szinten robbant be ez a dolog, és annyira elkezdett működni, ami valahol baromi jó, meg nyilván azt kellene mondanom, hogy én annyira örültem ennek, de ez így ebben a formában nem volt igaz, mert én nem vágytam erre. Tehát nem arról volt szó, hogy én tudtam, hogy még csak arról se volt szó, hogy volt valami elképzelésem az ismertségnek erről a szintjéről, vagy a gyerek popsztárságról, és én arra vágytam, mert még akkor is pofára lehet esni, hiszen az ember, amit elképzel kívülről, az sose olyan belülről, de még csak ez sem volt. Egyáltalán semmilyen elképzelésem nem volt, és főleg nem volt semmiféle ilyen jellegű vágyam. Színész akartam lenni, meg musical színész leginkább, és azzal tisztában voltam, hogy milyen az, ha az embert megismerik az utcán, mert ugye a szüleimet ugye mindig megismerték az utcán. De hát azért akkoriban is már nagyon ketté vált az a fajta értékrend, hogy valakit azért ismerek meg, mert láttam mondjuk a Vers mindenkinekben, vagy a még a Ki mit tudban is mégiscsak zsűrizett, és akkor ugye tudták róla, hogy okos ember, és aki megállította, az szerette és tisztelte. Vagy pedig egyszerűen csak arról van szó, hogy a zenebutikot nézte valaki szombat délelőtt, és ott éppen nem az ez énekelt, hanem én, és akkor valahonnan látott, valakivel összekevert, és akkor egyszerűen csak jött az, hogy hát téged ismerlek, úgyhogy itt élünk. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon nagy változás volt, és ezt én nagyon, nagyon nehezen éltem meg. Úgyhogy igazából azért is lett ez egy viszonylag rövid időszak, mert a második lemezt még felénekeltem, az már nagyon nyögvenyelős volt, és aztán a harmadik, amire a szerződés még szólt, ezt meg könyörögtem, hogy hadd ne kelljen felénekelnem, és akkor azt el is engedték, vagy hát elengedte a kiadó, de hát technikailag sem fért már bele az életembe, mert én közben elmentem a táncművészeti főiskolára, meg színházban játszottam, tehát nekem nem volt időm popszárnak lenni, meg egyébként kedvem se. Nehéz különben, mert nehéz erről úgy beszélni, hogy ne tűnjön az ember ilyen, hogy is mondjam, hogy na, kislány jó dolgában nem tudja, hogy mit csináljon, meg persze ennek semmi nem elég, de hogy ez nagyon nehéz elképzelni, hogy milyen 13-14 évesen, amikor az ember éppen úgy kinyitna a világra, és éppen azt mondja, hogy én mondjuk kezdek nő lenni, és várnám, hogy milyen visszajelzéseket kapok, hogy ott egyszer csak ez a dolog megszűnik, és lesz belőlem egy olyan valaki, akit mindenki azt hiszi, hogy ismer. És mindenkinek van valami ilyen-olyan prekoncepciója, még mielőtt kinyitnám a számat. Akikbe szerelmes voltam, azok nem mertek velem semmit kezdeni, mert ugye én voltam a híres lány, és ez olyan félelmetes volt. Akik belém szerelmesek voltak, azok, hát ha mondták, az volt a legrosszabb, de általában nem mondták. Gondoltak rólam valamit, és akkor abba voltak szerelmesek, de az meg nem én voltam. Hogy ez nehéz dolog. Tehát, hogy amikor a Jacksonról, vagy a Britney Spearsről beszélnek, hogy milyen úgy felnőni, hogy az embernek ilyen jellegű életútja van, akkor én ezt ilyen nagyon kicsibe, mert hát azért ez nyilván töredéke, amit én ebből átéltem, de azért nagyon kicsibe úgy át tudom érezni, ez nem lehet egyszerű.
A környezet, a gyerekek, azok hogy fogadták egyébként, hogy egyszer csak az osztálytársunk, a Szinetár Dóra ennyire híres lett, és utána már nem lehetett vele tényleg buszozni, mert már mindenki megismert.
Nagyon rosszul, tehát ez is ez a másik dolog, hogy eleve én világéletemben az idősebb emberekkel éreztem jól magam. Biztos én is voltam, vagy egyszerűen csak úgy hozta az élet, hogy a nagyon sok időt töltöttem az édesanyámmal a színházban, ugye, ahol ő játszott, és hát ott azért az átlag életkor nyilván 22 évtől fölfelé volt, hiszen akkorra tudták elvégezni a főiskolát, de gondolom én a foglalkozásukból adódóan azért sokkal inkább gyerekek tudnak maradni a színészek, és főleg sokkal kortalanabb az a világ, tehát ott, hogyha az embert egyszer befogadják, akkor teljesen mindegy, hogy hány éves, onnantól kezdve bizonyos szempontból egyenrangú félként van kezelve, legalábbis egy folyosói beszélgetés szintjén. És én azt iszonyatosan élveztem, hogy az ő kollégái engem felnőtt emberként kezeltek, és velem beszélgettek, és én azt a közeget mindig is sokkal inkább a sajátomnak éreztem, mint a saját korosztályomat. Eleve a saját korosztályommal ugye hát az iskolába találkoztam, meg esetleg táncórákon, de hát a táncórákon táncoltunk, nem barátkoztunk, úgyhogy utána meg az öltözőben nem töltöttem el annyi időt, hogy abból valami nagy barátságok lettek volna. Az iskolában meg, hogy mondjam, voltak barátaim, mert úgy voltam vele, hogy ott kell töltenem x órát, nyilván valakivel csak kéne beszélgetni, meg barátkozni. Barátnőm volt egy-kettő, ami ilyen nagyobb barátság volt, de hogy úgy alapjában véve én eleve úgy voltam vele, hogy ha nekem választanom kellett, akkor felnőttek között szerettem lenni. És hát ezen nem sokat segített. Az, hogy még mindez belőlem ilyen országosan ismert tinisztár lett. Hát nyilván nem ők se kezelték jól, a tanáraim finoman szólva nem voltak felkészülve erre a helyzetre, és ők sem az. A nagyon magas ekújukról tettek tanúbizonyságot, úgyhogy én magántanuló lettem aztán 8. második fél évében, többek között ezért, mert annyira kellemetlen volt bejárni az iskolába, hogy nem el is engedtük ezt a dolgot.
Emlékszel, hogy mikor álltál először színpadon? Mert most a popsztárságról beszélünk, de hogy a színház ugye az hamarabb volt. Arra a legelső alkalomra az megvan?
Meg igen, abszolút megvan. Nagyon vicces történet volt, úgyhogy most nem viccesen, de elmondom tényszerűen, hogy egy előadás erejéig a Várszínházban játszottam, beugrottam egy kisfiú helyett a Két árva című melodrámába, amiben az édesanyám játszott. A gyerek szereplő lebetegedett, és akkor helyette ott a kolléganők beöltöztettek és beugrasztottak egyet, és a Psota Irénnel álltam színpadon egy este erejéig. Az nagyon érdekes volt, hogy nem tudtunk róla, de a nagyapám pont aznap este nézte az előadást, az apai nagyapám, úgyhogy neki aztán volt egy ilyen plusz kis bónusz még az előadás végén, hogy az unokája is fönn volt a színpadon.
Hogyha a színháznál maradunk, azért én azt gondolom, hogy nagyon sok korszak volt ebben a munkásságban is. Nagyon sok nagyszerű kollega, nagyszerű pályatárs, és ahogy említetted is, hogy itt aztán mindenki a korosztálytól függetlenül, akire te is felnéztél, akinél még te is ezt érezted, most a Psota Irént említetted, hogy ez tényleg nagy dolog, hogy itt vagy, hogy a helyeden vagy. Azt mikor érezted először?
Nem tudom, nem volt ilyen konkrét pillanat, tehát hogy azt egyszerűen csak valahogy mindig is. Ugye nem dolgozni mentem először, hanem az anyukámat kísérgettem, és mondjuk nekem az, hogy a Béres Ilonával vagy a Bubik Istvánnal beszélgetek, és hogy ők engem emberszámba vesznek, az egyszerre volt nagyon jó érzés, meg valahol természetes, mert hogy tényleg ebben szocializálódtam. Azt inkább így utólag tudom értékelni, hogy kikkel nőhettem fel, vagy hogy kik voltak azok, akiket úgy tényleg közelről néztem, és akiktől én baromi sokat tanultam, még hogyha ez nem is volt tudatos a legtöbb alkalommal. Hát az például, hogy a Kaszás Attilával játszhattam nagyon sokat színpadon, és az ő energetikája, ahogy a színpadon tudott létezni, az valami teljesen unikális dolog volt. És most nem tehetségről beszélek, még csak nem is arról, hogy egyébként gyönyörűen énekelt, vagy hogy jó színész volt, mert ez egy másik kérdés, hanem hogy ő olyan energiával tudott a színpadon létezni, hogy tényleg beszippantotta nem csak a nézőteret, de minket is. Tehát, hogy olyan volt a francia forradalmi képbe a nyomorultakba mellette állni, amikor ő kifeszítette a trikolort a háta mögött, hogy ott én tényleg azt éreztem, hogy most kitört a forradalom, és arról ő tehetett. Tehát az abszolút, az tényleg varázslatos volt. De mondjuk a Gregor Józseffel játszottam a Légy jó, mint halálikban egy-egy előadás erejéig, mert a Thália Színházban nem ő játszotta a Pósalaki bácsit, de Gyulán játszott ő, és ő énekelte a lemezen a dalt, és ismertem őt is, mert édesapám nagyon sokat rendezte, tehát ugye láttam a nézőtérről, de hogy azért a közelében állni egy ilyen embernek, amikor a színpadon van, az megint csak egy más dolog. És hát rengeteg, tehát most sorolhatnám a Rock Színházat, a Víg Színházat, nekem játszott a Kútvölgyi Zsikével, nem volt közös jelenetünk, ő volt az anyám, de ugye a Nyomorultak történetében a Fantin nem találkozik a kis Kozettel, úgyhogy mi nem álltunk együtt színpadon, de például a Szombati Gyulával álltunk együtt színpadon, és hát az is, én ott tapasztaltam meg először, hogy milyen az, amikor az embernek iszonyatosan kell röhögnie, pedig a kolléga nem akart röhögtetni, csak annyira vicces volt közelről is, amit csinált, hogy nagyon-nagyon nehéz volt rajta nem röhögni, és ezt is olyan fura élmény volt.
Ez a Lélektér Dinetádóra színésznő a mai vendégem. Soha nem volt lámpaláz.
Dehogy nem, hát nagyon mai napig van időnként. Én kétféle ilyen izgalmat szoktam megkülönböztetni, az egyik, nem tudom, hogy melyiket hívják lámpaláznak, az egyik fajta az, amikor az ember fél attól, hogy nem tudja eléggé a dolgát, hogy eszébe jut-e a szöveg, hogy a kolléga esetleg nem volt még vele egy színpadon, tehát ami egy nagyon rossz, nagyon kellemetlen, amikor az a hideg izzadság csorog az ember hátán, és az félelem, az gyűlölöm. De van a másik fajta, amit szintén nem tudom, hogy hívunk, ami viszont az a fajta izgalom, ami inkább egy olyan érzés, hogy annyira szeretném már megmutatni azt, amit én most itt tudok. És az meg varázslatos, és iszonyatosan jól tudja előrehajtani az embert, és az meg kell. Tehát amikor már az sincs, akkor abba kell hagyni, mert onnantól kezdve viszont tényleg unalomba fúl az ember saját számára is, meg a nézők számára is, hát az arra nagy szükség van.
Ugye a szüleid mind a ketten Kossuth díjasok, és nekem pont az jutott eszembe, hogy vajon, hogyha nem ez a te világod, ha nem ezt választod, akkor lett volna bármi más alternatíva, amiben ugyanígy megtalálod magad. Mennyire volt predesztinálva a te utad?
Igen, ugye az a vicces, hogy most így szülőként látom, hogy hiába mondta el az édesapám, mondja mai napig, hogy azért én még találhatnék magamnak valami normális foglalkozás, mert ő nincs kibékívül ezzel, hogy én színésznő vagyok. De hogy azért sok alternatívát nem mutattak, tehát hogy az a helyzet, hogy tulajdonképpen komoly szinten őket sem érdekelte soha semmi, mások a művészet különböző ágazatai. Tehát a szabadidőnkben múzeumba mentünk, meg színházat néztünk, meg koncerten ültünk. Hogyha lett volna bármi, ami őket komoly szinten érdekli, és ahova elvisznek magammal, akkor lehet, hogy abba szeretek bele, vagy abba is beleszeretek, de hát nem nagyon volt ilyen. Arról nem beszélve, hogy ugye hát nem nagyon volt szabad idejük, mert ami volt, azt otthon együtt töltöttük, de az, hogy mondjuk még valami, tehát mit tudom én, hegyet másszanak, vagy nem tudom én, békát tenyészenek, ez így nem igazán fért már bele a munka mellett az életükbe, úgyhogy nem azért volt predesztinálva, mert bárki erőltette volna, sőt, ők tulajdonképpen nem akarták ezt. Anyukám azért inkább örült neki, apukám egyáltalán nem, de hát mivel én ezt láttam magam körül, ezért aztán valahogy olyan természetes volt, hogy én is ebbe a világba kerülök.
Azt lehet tudni, hogy vajon neki mi lett volna a normális munka?
Nem.
Illetve volna?
De voltak ilyen ötletei, azt nagyon sokszor elhangzott, hogy legyek ügyvéd, mert ugye olyan jól beszélek, meg túlfejlett igazságérzetem van, de ezt mindig mondtam neki, hogy ez azért felejtse el, mert valóban túlfejlett igazságérzetem van, tehát hogyha én képviselnék egy ügyet, amit jogi okokból elveszítenék, pedig tudom, hogy igaza volt annak, akit én képviselek, akkor én sztrókot kapnék a bíróságon, tehát én nem tudom ezeket a dolgokat nem komolyan venni. Másik ötlete az mindig az, hogy valami gazdasági szakember legyek, el is küldött Szolnokra kereskedelmi és gazdasági főiskolára, fél évig jártam oda, aztán mondt, könyörögtem neki, hogy engedjük ezt el, mert hát ez egy értelmetlen dolog.
Ha már így megemlítetted most, ez nagyon jó, ezt a fejlett igazságérzetet, akkor pont az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy a mindennapokban hogyan kezeled az emberi kapcsolataidat, ha tudod, hogy neked van igazad, hogy mennyire tudsz esetleg engedni, vagy mennyire állsz ki az igazadért, vagy mások igazáért.
Hát ennek is hosszú története van, igazából változom azért én is nagyon sokat, tehát hogy így kamaszkoromtól kezdve nagyon-nagyon sok konfliktust vállaltam azért, hogy különböző igaznak vélt dolgokért kiálljak, és azért mondom, hogy igaznak vélt, mert ahogy így öregszem, nyilván kezdem én is látni, hogy tényleg mindennek van legalább két olvasata. Az biztos, hogy amikor valakit szándékosan bántanak, vagy valami szándékos rossz dolog, már úgy értem, hogy szándékosan okozott rossz dolog történik valakivel, akkor én ott mindig felszoktam emelni a hangomat, és próbálok valami fajta igazságért szólni, de tök őszinte leszek veled, egyetlen olyan történetem nincs, ahol utólag azt mondom, hogy elértem volna bármit ezzel, hogy én kinyitom a számat. Tehát mondjuk az elmúlt években, amikor ilyen közéleti kérdésekben néha próbálok megnyilvánulni hasonlókból, mert azt gondolom, hogy teljesen jogtalanul, igazságtalanul és értelmetlenül bántanak embereket, vagy embercsoportokat adott esetben. Az egyetlen pozitívum, amit ilyenkor elmondhatok, hogy kapok ilyen privát üzeneteket, hogy nekem ez olyan sokat jelent. Tehát most nyilván ez fontos, meg értékelem, meg nem tudom, de hogy ettől úgy Isten igazából nem történik semmi. Vagy hát hogy mondjam, hogy ha most mit tudom, én 15 embernek jó érzést okoztam, akkor az tök jó. Tényleg most már kezdek abba a korba lépni, hogy nekem is van egy belső mérlegem, és azért most már négyszer meggondolom, mielőtt úgy belevágok abba, hogy a saját életemben mennyit rontok cserébe, hogy 15 embernek okozzak fél órányi jó érzést, amit privát üzenetben megír nekem a Messengeren, mert ezen kívül sajnos nem látom, hogy bármi értelme lenne ezeknek az úgynevezett harcoknak.
Pont ezt akartam mondani, hogy ezek a fajta csalódások mennyire veszik el egyáltalán a kedved attól, hogy kiállj egy...
Teljesen. Teljesen, mert egyébként én meg nem abszolút nem vagyok egy hőbörgős típus, tehát hogy meg szoktam kapni néha, hogy én olyan harcos vagyok, meg nem tudom, de hogy igazából én tényleg úgy érzem, hogy én olyankor nyitottam ki valaha a számat bármilyen dologgal kapcsolatban, amikor azt gondoltam, hogy ezzel valamit el lehet érni. Tehát amikor legalábbis egy mögöttes szándékom volt, hogy mondjuk ha én kinyitom a számat, akkor hát ha ők is kinyitják, és akkor abból már lehet valami. Tehát önmagában csak azért, hogy mondjuk az igazunkat, tényleg semmi értelme nincsen. De még így sem lett belőle soha semmi. Vagy legalábbis a konkrét ügyek, amik miatt aztán én megégettem magam, és utána az én saját életem nehezebb lett miatta, azokban az ügyekben Isten igazából semmit nem mozdított. Lőre azt, hogy én kinyitottam a számot. Úgyhogy hát azt kell mérlegelni, hogy megéri-e annak a pár embernek a fél órányi jó érzése az, hogy nekem viszont utána baromi rossz egy ideig, mert nyilván ezeket a történeteket nyögi az ember.
Melyek azok a dolgok, amelyek a világból megérintenek és egyébként érdekelnek, hogyha már azokról a témákról vagy területekről beszélünk, ami mellett kiálltál, vagy úgy gondoltad, hogy kiállsz?
Van egy ilyen fura dolog, hogy én, ahogy sok más kamasz, én 18-9 éves koromig egyáltalán nem foglalkoztam azzal, hogy nekem valaha legyen gyerekem. Sőt, én vállalom azt is, hogy én kamaszként egyáltalán nem kedveltem a kisgyerekeket, leginkább az agyamra mentek. Azért is, mert hogy a színházban nagyon sok kisgyerekkel hozott össze az élet, és azért azt kell mondjam, hogy azok a gyerekek, akiket a szüleik azért tolnak be a színházba, mert hogy a Pistike olyan ügyes, meg az Aranka olyan tehetséges, azok általában, de tényleg ez az én tapasztalatom, az esetek nagy részében ilyen kellemetlenül extrovertált kisgyerekek, akik valami fajta frusztrációjukat élik ki abban, hogy marha hangosan tudnak mondjuk verset mondani, vagy nagyon, nagyon tudnak sírni, zokogni, vagy kacarászni. A legminimál tudatosság nélkül természetesen van kivétel, de én zömében ezt tapasztaltam, tehát hogy én nem az a fajta 18 éves voltam, aki élt-halt a gyerekekért. Tehát mondjuk, ha felajánlják, hogy hordjam el a Gellért hegyet kiskanállal, vagy babysitterkedjek egy családnál, biztos, hogy inkább a Gellért hegyet választottam volna. És aztán 18 évesen nem tudom, hogy mi történt, illetve technikailag az történt, hogy megismertem az első gyermekem édesapját, aki az első férjem lett. Összeházasodtunk, és tényleg nem tudom, hogy honnan, egyszer csak lett egy ilyen becsípődésem, hogy én gyereket akarok 18 évesen. És mivel az első férjem 20 évvel idősebb volt nálam, ezért ez nem is volt akkora nonsense, úgyhogy az én nagyfiam egy abszolút tervezett várt, és akar gyerek volt, és azóta, hogy ő megszületett, egyre erősebben egyébként, de tényleg egyre erősebben, főleg, hogy születnek a gyerekeim szép sorba, van bennem valamilyen extra érzékenység a gyerekek irányába. Továbbra se azt jelenti, hogy ha nekem akármilyen gyereket idehozol, akkor boldogan bezárom ezt az ajtót, és itt el leszek vele 6 órán keresztül, mert ez egy másik dolog.
És a csuda vigye a Gellért hegyet
kiskorának. Igen. Tehát, hogy nem erről van szó, hogy most akkor én már például óvónőnek sosem mennék, minden tiszteletem az övék, de hát nem tud. Tehát az, hogy így random odaadnak nekem 12 gyereket, és akkor én boldoguljak velük, azt nem vállalnám. De hogy alapjában véve valamilyen ilyen nagyon fura érzettem lett, hogy nekem valahogy dolgom van úgy általában a gyerekekkel. Ezért is örültem nagyon, amikor az UNICEF Magyarország megkeresett, hogy dolgozzam velük, mert ők ezt valahogy megérezték, vagy meglátták, vagy nem tudom. És az mondjuk olyan extrán extrán érint, tehát amikor bármilyen online felületen bármi olyasmit látok, ahol gyerekkel történik valami, aminek nem kéne történnie, az olyan aránytalanul megérint, és akkor mindig azt érzem, hogy már pedig akkor ki kell nyitni a számot, és valamit csinálni kell.
Most egy kis szünet következik, de tartsanak velünk utána is, folytatjuk majd a beszélgetést Szinetár Dóra színésznővel.